Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Márk evangéliumának 5. részéből, az 5. rész 20. verséből. Ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaréjak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg ezt neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és mit hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, megértését, szívünk befogadását, és adja, hogy az ő nevének dicsőségére teremhessünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, amikor megállunk a te szent színed előtt, ezen a mai reggelen, megvalljuk előtted, hogy a mi életünk is olyan gyakran megkötözött. Olyan gyakran vagyunk ön és közveszélyesek, ha nem is olyan módon, mint ez a megszállott ember, hanem átvitt értelemben olyan gyakran nem tudunk magunkra és másokra vigyázni, olyan gyakran rosszat teszünk magunknak és másoknak egyaránt. Urunk, a te szabadításodra van szükségünk. Légy kegyelmes hozzánk, jöjj el ezen a mai délelőttön, és a te gyógyító kezeddel érints meg a mi szívünket. Urunk, hadd könyörögjünk, hogy a te szent lelked legyen itt közöttünk, hogy ő tanítson bennünket. Könyörülj rajtam, aki az igét próbálom meghirdetni itt a gyülekezetben. Engedd meg, hogy a te üzenetedet tudjam elmondani. És könyörülj a hallgatókon, hogy legyen mindenkinek, mindannyiunknak a szíve nyitott a te üzeneted iránt. Légy áldott, Urunk, hogy összegyűjtesz bennünket, légy áldott, hogy kínálod a te szabadító kegyelmedet, Légy áldott, hogy megtérésre, újjászületésre indítasz bennünket. Légy áldott, hogy végig akarsz járatni bennünket a hívő életúton. Jöjj és taníts minket most ezen a reggelen is. Ámen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségünk híva, és Jézusnak, a mi vigasságunknak jelenlétét várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumának 8. részében a 28-tól 34-ig terjedő versekben a következőképpen. Amikor a túlsó partra, a gadareiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak. Annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötölj minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért ezt kérték tőle az ördögök: ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik: menjetek. Akkor azok előjöttek és belementek a disznókba, és íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és belevezett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhírezzeltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. Mi közünk hozzád, Isten fia? Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszból üzen a mi számunkra Isten. Üzenni akar a számunkra, és világossá akarja tenni valamennyiünk részére azt, hogy olyan gyakran felmerül bennünk a kérdés, hogy mi közünk hozzád, Isten fia? De mielőtt Isten mai üzenetét szemügyre vennénk, vessük tekintetünket a történet helyszínére, időpontjára és a szereplőkre. A helyszín a Genezáreti tó, vagy ahogy a Bibliában még másképpen is szerepel, az Ószövetségben Kineret tavának hívják, és az Újszövetségben a Genezáreti tó mellett a Galileai tenger kifejezés is szerepel. Ez a tó Izrael északi részén fekszik, és sok szempontból hasonlít a mi Balatonunkhoz. Igaz ugyan, hogy sokkal kisebb, mert mindössze 21 km hosszú és 12 km széles a legnagyobb szélessége, mégis sok szempontból hasonló a Balatonhoz. Egyrészt abból a szempontból, hogy egyik oldala lankás, másik oldala pedig hegyes. Csak az a különbség, hogy míg nálunk a Balatonnál az északi oldala hegyes és a déli a síkvidék, addig a Genezáret tónál a nyugati part a lapos és a keleti partvidék a hegyes. A nyugati oldal lankás, idilli tájék, amely termékeny völgyekkel van tele, kis halászfalvakkal, kisebb-nagyobb városokkal, ahol nyüzsgött az élet. A keleti part pedig komor, kopár, sziklás terület, kihalt vidék. Akkor is és manapság is. És olyan szempontból is hasonlít ez a tó a Balatonhoz, mert ugyanúgy, ahogy a Balatonon gyakori a vihar, amely hirtelen csap le a tóra, ugyanígy Genezáret taván is nagyon gyakoriak voltak a váratlan és veszélyes viharok. De a Genezáret tavának is most vessük tekintetünket a délkeleti vidékére, tehát arra a földre, amelyik magas, sziklás, hegyes vidék volt. A gadareiak földje a tó délkeleti részén feküdt. Gadara, az úgynevezett Dekapolis, vagy magyarul Tízváros, hellénista város szövetségnek volt az egyik városa. Határa egészen, Gadarának a határa egészen a tó partjáig érte el. Maga a város körülbelül 10 kilométerre feküdt a tótól. Ez már pogány terület volt, abban az időben nem tartozott Izrael területéhez. Pogányok éltek ott a maguk pogány szokásai szerint. Tehát egy megközelíthetetlen, sziklás, vidéken területen vagyunk, ahol meredek hegyoldal visz le a tóhoz, ahogy a 32. versben olvastuk a disznónyájról, hogy innen a meredekről a tengerbe rohant, és ugyanakkor ez a meredek tengerparti részen egyetlen egy út vezetett el, és ez az egy út vezetett a városba, Gadara felé. Erről az útról is szó van a 28. versben, hogy senki sem tudott végigmenni azon az úton ezek miatt, a megszállottak miatt. Amikor látjuk, hogy milyen területre ment el Jézus, és milyen területen találkozott a megszállottakkal, egy pillanatra vessük tekintetünket az időpontra is. A tegnapi újszövetségi igeszakaszban olvastuk azt, hogy amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Akkor Jézus már hosszabb idő óta gyógyította azokat a betegeket, akiket odavittek hozzá, és nyilván elfáradt ő is, és elfáradtak a tanítványai is, és vártak egy kis pihenésre. És aztán ezért hajóba szálltak, és elindultak a Galileával szemközti területre, a pogányok vidékére, hogy ott egy lakatlan helyen megpihenjenek egy kissé. Ehhez hasonló történetet olvasunk akkor is, mielőtt az 5000 embert megvendégelte volna Jézus Krisztus, amikor a tanítványai a nagy kiküldésből visszajönnek hozzá, és elújságolják neki, hogy még az ördögök is engednek a te nevedért nekünk, és akkor azt mondja nekik Jézus, hogy pihenjetek meg egy kissé, sokat dolgozzatok, eljött a pihenésnek az ideje, menjünk át a túlsó partra. És akkor megint elmennek egy lakatlan vidékre, és ott akarnak megpihenni, de a sokaság elindul utánuk, oda mennek, és akkor megszánja őket Jézus, tanítja őket, és aztán, amikor eljön az este, megvendégeli az 5000 embert. Tehát itt is valószínűleg egy ilyen pihenésre, vágyásról van szó. Fáradt lehetett Jézus, ezt a fáradtságot mutatja az is, hogy amikor elindultak, és mentek a tengeren keresztül a hajóval, és vihar csapott le a tengerre, Jézus pedig ott aludt a hajóban, és nem ébredt föl a viharra. Valószínűleg annyira fáradt lehetett. És ekkor ébresztették fel tanítványai, hogy Mester, elveszünk. És ő ráparancsolt a szelekre, ráparancsolt a tengerre, és elcsöndesültek a szelek, és elcsöndesedett a tenger. Tehát ez a közvetlen előzménye a ma felolvasott történetnek. Jézus Krisztus ott a tengeren lecsendesítette a szeleket, és lecsendesítette a tengert, és a szél és a tenger engedelmeskedtek neki. Most pedig azt látjuk, hogy nem csak az elemek engednek neki, hanem engednek neki a démoni erők, az ördög, minden hada is engedelmeskednek neki, kimennek azokból az emberekből. És végül egész röviden hadd soroljam csak fel a szereplőket. Egyrészt a gadaraiak, a két megszállott, a pásztorok, valamint a város lakossága, illetve Jézus, és bár magában a történetben nincs szó a tanítványokról, nyilván ott voltak, vele együtt ők is. Láttuk tehát a helyszínt, az időpontot és a szereplőket. Nézzük meg, hogy mi történt, és hogy mit üzen nekünk az Isten. Egy pár szót választottam ki, ami jellemző arra a helyzetre és jellemző arra a történetre, és ezeknek a szavaknak az alapján szeretném Isten üzenetét elmondani nektek. Az egyik lehetne ez a komorság, kopárság, ciklás, vidék, megközelíthetetlenség, ami annyira jellemző volt arra a helyre. Mennyire jellemző a mi világunkra is. Mert bár mi itt vagyunk Budapesten, és erre a városra, és erre az országra, nem lehet elmondani azt, hogy fizikailag kopár, sziklás és megközelíthetetlen hely lenne. De mégis olyan kopár, komor ország a miénk, mert olyan gyakori az elégedetlenkedés, olyan gyakori a panaszkodás, amikor nem vesszük észre mindazt a jót, amivel Isten megajándékozott, és megajándékoz bennünket folyamatosan. Jó testvérek, pedig mennyivel jobb itt a mi országunkban, mint a szomszédos országokban, mennyire szívesebben élünk itt, hogyha belegondolunk, mint Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, nem is beszélve a délvidékről, Jugoszláviáról. Komor ország vagyunk, mert nem látjuk meg az Isten ajándékait. És ugyanakkor lelki értelemben kopár és sziklás a vidék. Kopárok és hidegek vagyunk egymáshoz. Hol van egy kis melegség, hol van egy kis lankás vidék, egy kis kiestáj? A mi családi életünket is olyan gyakran a televízió hideg, kékes fénye világítja be. Hol van a családi fészeknek a melegsége, amikor törődünk egymással? És amikor a mi életünk olyan gyakran kopár és sziklás, akkor ugyanakkor éppen emiatt megközelíthetetlen is. Vajon tudod-e te, édesapa vagy édesanya, hogy mi foglalkoztatja a te gyermekedet? Vajon tudod-e te feleség, hogy a te férjedet mi bántja a munkahelyén? És vajon ismeritek-e, ismerjük-e a nagyszülők végig sírt éjszakáit? Olyan megközelíthetetlenek vagyunk. Vagyok, mint minden ember fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De ugyanakkor a mi világunkra nem csak ez a komorság, kopárság, sziklásság és megközelíthetetlenség a jellemző, hanem jellemző, és ez legyen a következő szó, a tisztátalanság is. Hiszen ezekben a szerencsétlen emberekben démonok lakoztak. Démonok, amelyeket a Biblia más helyen tisztátalan lelkeknek nevez. És a tisztátalan lelkek vonzották magukhoz a tisztátalanságot, a tisztátalan környezetet, hiszen abban az időben a sírboltokat tisztátalan helyeknek tekintették a zsidók kultikusan, és ezek a megszállott emberek sírboltokban laktak, onnan jöttek elő, így olvassuk az igében. De tisztátalan volt az egész környék is, hiszen ez már nem Izrael földjéhez tartozott, ez már pogány vidék volt, és ugyanígy a zsidók szemében tisztátalanok voltak azok az állatok, amelyeket ott legeltettek, a disznók. Ismerik a testvérek, hogy Isten parancsában, az Ószövetség korában, sőt, még Jézus korában is megkülönböztették a tiszta és a tisztátalan állatokat, és Izrael földjén tilos volt disznókat és más tisztátalan állatokat tartani és fogyasztani. Tisztátalan volt az egész környék. Tisztátalan volt ezeknek az embereknek a szíve, és ugyanígy olyan gyakran van tisztátalansággal tele a te szíved és az én szívem egyaránt. Mert olyan gyakran jellemző a mi életünkre, a szennyes gondolatok, a szennyes indulatok, az önzés, a vágy, a kívánság, a hazugság és a képmutatás. Hogyan is mondja Jézus? Hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak, halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. A harmadik szó a magányosság. Ezeket a szerencsétlen embereket mindenki elkerülte, hiszen veszélyesek voltak másokra, nem lehetett elmenni ott azon az úton ő miattuk, és hiába voltak ketten, az ő páros életük tulajdonképpen páros magány volt. Hiszen mind a ketten megszállottak voltak, és nyilván gyötörték még egymást is. Óhány olyan házas pár van, akik már nem tudnak más csinálni, mint egymást gyötörni. Elválni nem válnak el, de az életük egymásnak a gyötréséből áll. Aztán a veszélyesség. Azt mondja az ige, hogy veszélyesek voltak. Az eredeti görög szó egy kicsit talán még azt a fogalmat is körülírja, hogy vad, dühös, dühöngő, ártottak maguknak, és ártottak másoknak is. És végül, ami miatt ők ilyenek voltak, az az volt, hogy megszállottak voltak. Nem azt tették, amit akartak volna, mert uralkodott rajtuk valaki, valakik. Uralkodtak rajtuk a tisztátalan lelkek, a démonok. Nem maguk irányították a maguk sorsát, és mi is hányszor élünk így, hogy amikor elfog bennünket a dű, akkor csak mondjuk a magunkét, és már nem mi irányítjuk a szavainkat, hanem a bennünk lakozó dű. Nem tudunk leállni, és egyre jobban belehergeljük magunkat. És ugyanígy vagyunk más bűnökkel is, amelyektől nem tudunk megszabadulni, hiába akarunk, olyan gyakran szenvedünk attól, hogy bánt bennünket, hogy újra és újra elkövetjük ugyanazt a bűnt, ugyanazt a tisztátalanságot, ugyanazok a gondolatok újra és újra előjönnek, és nem tudunk megszabadulni tőlük. Nem tudunk megszabadulni tőlük, mert nem mi irányítjuk az életünket. Tudjuk, hogy nem lakik bennünk más, mint a bűn, ahogy Pál apostol is mondja. És ez a bűn, ez uralkodik rajtunk. Uralkodik rajtunk, és nem tudunk megszabadulni tőle. És akkor egyszerre csak megjelenik Jézus Krisztus. De mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél, hogy gyötörjél bennünket? Mi is, amikor tele van a mi életünk megszállottsággal, megkötözöttséggel, tisztátalansággal, megközelíthetetlenséggel, nyomorúsággal, és szembe találkozunk Jézus Krisztussal, akkor feltesszük neki a kérdést, hogy mi közünk hozzád, Istennek fia, azért jöttél, hogy gyötörj bennünket. Hiszen ezek a szerencsétlen emberek megszállottak voltak, és nem is ők viszonyultak így Jézushoz, hanem a bennük lakozó gonosz lelkek. És mi is, amikor Jézust látjuk, gyakran nem is mi látjuk, hanem a bennünk lakó bűn, és a bennünk lakó bűn nagyon jól érzi magát bennünk, és nem akar belőlünk kimenni, mert örül, hogy birtokba veheti a mi testünket és lelkünket. Olyan gyakran azt hisszük, és a sátán elhiteti velünk, hogy Jézus gyötörni akar bennünket, hogy elvenni azt, ami kedves nekünk, hogy valami komorsággal, aszkétizmussal akar bennünket megajándékozni. Olyan gyakran hisszük azt, hogy a keresztény élet az szomorú, lemondó, valami nagy-nagy negatívum, és ezért választjuk annyira ketté a hitet és a hétköznapokat. Ezért van az, hogy eljövünk ide a templomba, mert azért adjuk meg Istennek azt, ami az Istené, és aztán elmegyünk, és a hét többi napján már csak a császár érdekel bennünket. Az, aki uralkodik rajtunk, a mi életünk nyomorúsága és bűne, és annak adjuk meg azt, ami az övé. Ilyen kettősség mutatkozik olyan gyakran az életünkben, hogy ide eljövünk, meghallgatjuk a prédikációt, és mint egy megkönnyebbülünk, hogy ezen is túl vagyunk, és elmegyünk, és a hét többi napján nem is gondolunk többet rá. Mert az Isten dolgaiból elég ez az egyetlen óra. Mert olyan sokszor azt hisszük, hogy Jézus el akar tőlünk venni valamit, meg akar fosztani bennünket, és akkor olyan szegények, olyan kifosztottak leszünk. Isten el akar venni tőlünk egy-egy olyan kapcsolatot, amely nem kedves neki. Isten el akarja tőlünk venni azokat a javakat, amelyekhez csalással jutottunk, és azt hiszük, hogy ha elveszi tőlünk ezeket, akkor már semmit nem ér az életünk. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél, hogy gyötörj bennünket? Nem. Ő nem gyötörni akar bennünket, ő meg akar szabadítani bennünket. Ő nem elvenni akar tőlünk, hanem meg akar ajándékozni. Sokkal-sokkal nagyobb ajándékokkal, mint amiket egyáltalán el tudunk képzelni. Ő azt akarja, hogy a szorongatott kavicsokat elejtsük, és táplálékot, kenyeret akar nekünk adni. Ő meg akar szabadítani a kopárságunktól, a megközelíthetetlenségünktől, a tisztátalanságunktól, az ön- és közveszélyességünktől, megszállottságunktól. De az a csodálatos, hogy ő úgy akar bennünket megszabadítani, hogy nem csak az ő ajándékait adja nekünk. Ez a legcsodálatosabb árukapcsolás, ami ezen a világon létezik, ő saját magával együtt kínálja a szabadulást. Ő nem csak meg akar bennünket szabadítani, és azután magunkra hagyni bennünket, hiszen akkor, hogyha a mi életünk felékesített, de üres lenne, akkor visszatérnének a gonosz lelkek 7-szer annyian, és a mi életünk, a mi állapotunk még sokkal rosszabb lenne, mint korábban. Ő nem így akar bennünket megszabadítani, hanem úgy, hogy saját magát kínálja, hogy ő vele töltekezzünk meg. Ő megszabadította ezeket a megszállottakat, de úgy szabadította meg, hogy egyúttal beköltözött a szívükbe. Ahogy Márk evangéliumában a párhuzamos részben olvashattuk, az a megszabadított ember Jézus tanítványa akart lenni úgy, hogy követni akarta őt mindenüvé, de Jézus ezt nem engedte meg neki, mert azt akarta, hogy ott azon a pogány vidéken mondja el ez az ember, hogy milyen csodálatos dolgot tett vele az Isten. Elküldte őt, nem engedte, hogy vele maradjon, mert lélekben vele maradt. Azon túl már soha nem volt egyedül az az ember, mert elment és bizonyságot tudott tenni Jézusról, az ő szabadítójáról. És Jézus, amikor önmagát kínálja, akkor nem úgy kínálja magát, mint aki tőlünk olyan nagyon messze van, fölöttünk olyan nagyon messze van, aki ott van a mennyben, és úgy lenéz ránk szerencsétlenekre, mert ő saját maga is átélte az emberi élet nyomorúságát. Ő is átélte azt a kopárságot, ott azon a sziklán, a koponya helyen, ott a Golgotai kereszten. Ő maga is átélte az, hogy tisztátalan volt olyan értelemben, hogy kultikusan átkozott volt, mert Mózes törvényében szerepel az a mondat, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ, és Jézus Krisztus ott függött a fán, a kereszten, ég és föld között, és átkozott és tisztátalan volt mi miattunk. Ő is átélte a magányt, átélte azt, hogy veszélyesnek kiáltották ki őt, átélte azt, hogy az emberek úgy tekintettek rá, hogy nem kívánatos az ő ábrázata, és átélte a sátán látszólagos győzelmét, átélte azt a lekötözést, ahogyan testileg, lelkileg oda volt kötözve a keresztre. Mert ő nem csak testileg volt oda szögezve, ő lelkileg is oda volt szögezve a keresztre, mert az Atya megengedte, hogy minden bűnünket magára vegye. Oda volt szögezve azokkal a szegekkel a keresztre, és oda volt szögezve a mi bűneinkkel a keresztre. És ezért átélte azt az állapotot, mint ezek a megszállott emberek, a veszélyességet, a megközelíthetetlenséget, a távolságot, az Istentől való elhagyatottságot, az ilyen értelemben vett megszállottságot, a kopárságot, a kietlenséget. Átélte azért, hogy nekünk ezt ne kelljen átélni. Ő nem valami félelmetes magasságból és messzeségből mutatja a mi számunkra, hogy emberek, arra felé van az igaz út, menjetek arra úgy, ahogy tudtok. Ő lejött, és elszenvedett mindent, amit nekünk kellett volna elszenvedni. Elszenvedett minden gyötrelmet, és elszenvedte a kárhozat tüzét, szálla alá poklokra, mondja a mi hitvallásunk. Alászállt a poklokra, de a halál nem tartotta őt fogva. Elszenvedett mindent, amit nekünk kellett volna elszenvedni, mert magára vette a mi bűneinket, magára vette a mi nyomorúságainkat, kopárságunkat, kietlenségünket, megszállottságunkat, azért, hogy mi ezentúl ő vele legyünk. A mi magányunkat az ő társasága akarja föloldani, a mi megszállottságunkat az ő ereje akarja elvenni tőlünk. Ő akar megszabadítani bennünket, és a mi magányunkat, a mi megközelíthetetlenségünket is ő akarja feloldani, hogy gyülekezetben, testvérek között, emberek között, családban ne legyünk egyedül, hogy ne legyen kopár a mi életünk, hanem ő vele és a testvérekkel éljünk. Ezentúl mindörökké. És ennek az a feltétele, hogy döntsünk mellette, hogy elfogadjuk ezt a szabadítást, ezt a hatalmat, ezt a kegyelmet. Ő vár minket, ki akarja űzni a mi testünkből a gonoszt, a bűnt, a nyomorúságot, meg akar bennünket szabadítani. Csak az a kérdés, hogy mi mit akarunk. Hogy azt kiáltjuk-e neki, hogy mi közünk hozzád, Isten fia. Vagy pedig azt mondjuk, hogy Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Ó, bárcsak ezt az utóbbit tudnánk mondani, bárcsak tudnánk úgy élni, mint az ő megváltottai. Ámen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy minden nyomorúságunkkal, minden bajunkkal, bánatunkkal, megszállottságunkkal, magányunkkal, még csak nem is kell hozzád menni, mert te jössz hozzánk. Ó, Urunk, hálát adunk neked, hogy amikor a bűnök úgy megkötöznek és meggyötörnek, hogy nem tudunk már mit kezdeni velük, akkor te odalépsz a mi életünkhöz, és felkínálod a te gyógyító kegyelmedet. De megvalljuk előtted azt is, hogy olyan gyakran nem kell a te kegyelmed. Olyan gyakran felkiáltunk, hogy mi közünk hozzád, Istennek fia. Azért jössz, hogy meggyötörj bennünket. Úrunk, bocsásd meg a mi nyakasságunkat, a mi értetlenségünket. Bocsásd meg a mi bűneinket. És hadd kérünk arra, hogy mint ezeket a megszállott embereket is, a te hatalmas szabaddal megszabadítottad, úgy szabadíts meg bennünket is bűnöktől, gonosz lelkektől, önmagunktól. Ó, Úrunk, te vezess oda saját magadhoz, hogy letehessük a mi bűneinket. Hadd kérünk azokért, akik betegágyon fekszenek, akik kísértéseket szenvednek, akik esetleg fizikailag is olyan állapotban vannak, mint ezek a megkötözött lelkek voltak akkor. Kérünk a te kegyelmedért, hogy te lépj oda a betegágy mellé, te lépj oda ezek mellé, a megkötözött emberek mellé, és te légy az ő szabadítójuk is. Urunk, kérünk azokért, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg. Ó, Úrunk, olyan sötét ilyenkor a jövő, annyira nem lehet látni mást, csak sziklákat, kopárságot. Úrunk, te vezesd el őket lankás tájakra, te vezesd el őket saját magadhoz, te vigasszad meg őket a te szent lelked által. Kérünk a mi egyházunkért, a mi gyülekezetünkért, kérünk az imádság lehetőségért és szolgálatáért, kérünk az előttünk álló ima hétért, hogy te légy a középpontba, és senki és semmi más. És kérünk ezért a világért, amely ugyanolyan nyomorult, kopár, kietlen föld, mint amiről az igében olvastunk. Urunk, várunk téged vissza, mert egyedül te vagy erre a világra a megoldás. És hadd kérünk arra most, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat, a mi eléd roskadásunkat, a mi bűnbánatunkat, a mi szabadítás utáni vágyunkat, és a mi hálaadásunkat egyaránt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.